Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Az útmutató egyik igéje Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 48. vers. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. És a Zsoltár pedig az 54. fejezet 6. verse. Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet. Legyen Isten áldása mai Isten tiszteletünkön, legyen az, hogy tapasztaljuk meg, hogy az Úr megsegít minket, és legyünk tudatában annak, hogy sokat bízott ránk az Isten, tehát sokat fog számon kérni, és hogy tudjunk elszámolni az Istennek mindazzal, amit ajándékként és lehetőségként megkaptunk tőle. Erről fog szólni a mai prédikációs alapige is valamilyen szinten, úgyhogy így kérjük az Isten áldását az Isten tiszteletre. Ma az evangélikus énekeskönyvből lesznek az énekek, a kezdő énekünk a 395-ös számú ének. Bevezető oltári szolgálat során a hetes liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg Istenem a te neved által, és hallgasd meg imádságomat. Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból.
Thank you.
Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 10. fejezetben, az első 13 versben, a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, a 10. fejezet első versétől. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük. Figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 441-es számú éneket.
Oh,
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 16. fejezetéből olvasom, az első verstől. Majd Jézus szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tiétek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, van néhány olyan történet a Bibliában, az ószövetségi történetek között is, de a jézusi történetek, példázatok között is, amelyeken nagyon sokan fennakadnak, mert annyira megdöbbentőek, annyira meghökkentőek ezek a történetek, hogy az ember nem tud csak úgy elmenni mellettük, hanem elkezd gondolkodni rajta, és nagyon sokszor felháborodik, hiszen az elsődleges jelentés, ami úgy lecsapódik benne, az olyan botrányos, olyan megbotránkoztató. Tegnap, amikor ott voltunk a testvérekkel, nem mindenki volt ott a jelenlévők közül, de akik ott voltak, elővettük ezt a példázatot, és az első kérdésem, miután felolvastam, akkor az volt, hogy na mit szólunk hozzá, hát kivétel nélkül mindenkinek az arcán, vagy volt, akinek a száján is azt fogalmazódott meg, hogy hát ez szörnyű, tehát ez a mit kezdjünk ezzel a példázattal. Pedig hallottuk már, azért többségében nem először találkozunk ezzel a példázattal, de azért olyan megrendítő, nagyon megdöbbentő, úgy első hallásra ennek a példázatnak az üzenete. Hiszen egy olyan emberről szól, aki hűtlenül kezeli a rábízott vagyont, és aztán, amikor közeleg a számadás, akkor még rátesz egy lapáttal a tisztességtelenségre, ahogy ott elkezd sikkasztani tulajdonképpen, ahogy újra iratja azokat az okiratokat, amik az eredeti adósságot rögzítik, és kevesebbet irat rá, és aztán tulajdonképpen ezzel magának próbál előnyt szerezni, és arra épít, hogy akiket így megveszteget, majd kiállnak mellette, amikor a számadásra kerül a sor, de tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor bűnt bűnre halmoz ebben a történetben ez a hamis sáfár. És ugye az a megdöbbentő, és ez az a mondat, ami a leginkább, a legtöbb embernél úgy kiveri a biztosítékot, ami a 8. versben így olvasható, hogy az ura megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Mert az, hogy ismertet Jézus egy ilyen történetet, egy ilyen bestelen emberről, az, hát tudunk ilyen példákat, talán ezt mondjuk. De az, hogy utána még dicséretet kap a Bibliában egy ilyen ember, hát ez az, ami megdöbbenti az ige hallgatót. Hogy lehet egy ilyen gazembert, akiről szó van a példázatban, hamis sáfárként, hogy lehet az Úr Jézus, hogy lehet az, hogy pozitív példaként említ? És az a nagyon fontos, és én tulajdonképpen innen szeretném kezdeni a mai prédikációt, hogy ez a hamis sáfár, akit látszólag példaként állít elénk Jézus, ez a hamis sáfár valójában nem példa, akiről beszél Jézus, hanem ez a történet egy példázat. És nem ugyanazt jelenti a kettő, hogy példa valami, vagy pedig az, hogy példázat az, ami elhangzik. Hiszen, ha ez példa lenne, akkor tényleg azt jelenteni, hogy azért hangzik el, mert arra kapunk buzdítást, hogy másold le ezt a példát. Azokat a szavakat, cselekedeteket, megnyilvánulásokat, amik ebben szerepelnek, azt utánozd, és te is ugyanúgy csináld. De ez nem példa. Tehát nem ez az üzenete, hogy másold le, és legyél te is ilyen, szavaidban, cselekedeteidben, megnyilvánulásaidban, mint ez a hamis sáfár. Hanem ez egy példázat, tehát ennek is a témája valamilyen szinten az Isten országával kapcsolatos, és az, ami cselekményi történik, nem a konkrét cselekményről szól, hanem az Isten országával kapcsolatban valamilyen fontos igazságot akar kijelenteni. És így kell figyelnünk ennek a hamis sáfárnak a példázatát. És Jézus nagyon gyakran tesz ilyet. Tegnap este erről is beszélgettünk, jó néhány példázatot felelevenítettük, és mindegyiknél megkerestük azt, hogy mi a példázat konkrétan, és valójában mi a témája annak a példázatnak. És kivétel nélkül mindegyiknél megtaláltuk, hogy az Isten országával, az Istennel való kapcsolattal, a hittel, az Isten igéjének a befogadásával, tehát ezekkel az Istennel kapcsolatos témákkal foglalkozik, amikben az a cselekmény, amiről szó van tulajdonképpen, az Istennel kapcsolatban akarja valami nagy igazságra felhívni a figyelmünket. És azért vannak ezekben a példázatokban meghökkentő elemek. Tulajdonképpen mindegyikben vannak, ha most ugyanúgy ülnénk körül az asztal körül, mint tegnap, akkor végigvenném azokat a példázatokat, hogy melyikben milyen meghökkentő elem van, csak nem mindegyikre figyelünk fel mi már ebben a korban, amiben ma élünk. De mindegyikben van olyan, amire az ige hallgató akkor ott Jézus körül fölkapta a fejét, hogy hát ilyen nincs a valóságban, mit akar ezzel elmondani? És akkor elkezdheted gondolkodni, hogy az Isten országával kapcsolatban mit akar tanítani. Na, van néhány olyan példázat, amiben viszont mindenki felkapja a fejét, nem csak Jézusnak a kortársai, és ezek közé tartozik a hamis sáfáról szóló példázat. Mert hogy? Ennek a példázatnak mi a legfontosabb üzenete? Hát az a legfontosabb üzenete, hogy lesz számonkérés. Hogy nevezi a Biblia a számonkérésnek az idejét? Ítélet. Utolsó ítélet. Amikor meg kell állnunk majd az Isten ítélőszéke előtt, amikor majd el kell számolnunk az Istennek az életünkkel. Tulajdonképpen lesz majd egy nagy számadás. Tehát ha meg akarom határozni, hogy a hamis sáfár példázatának mi a témája, akkor a számadás, azaz az utolsó ítélet, és az arra való felkészülés, a hátralévő időnek a felhasználása. Mert hogy ebből a hamis sáfáról szóló példázatból az derül ki, hogy van számadás, erről a hamis sáfár tudomást szerez, hogy van számadás, el kell számolnia, és szembesül azzal, hogy ő eddig nem gondolt erre, hogy el kell számolnia, de most már elkerülhetetlen, és van még egy kis ideje arra, hogy valamit tegyen annak érdekében, hogy ne kerüljön annál nagyobb bajba, mint amilyenben egyébként már van. Tehát mi a témája ennek a hamis sáfáról szóló példázatnak? hogy lesz elszámolás, nekünk, minden embernek az Isten elé kell állnunk, és még amíg van időnk, addig gondoskodjunk róla, hogy befogadjanak majd az örök hajlékokba bennünket. Hogy legyen, aki mellénk áll, legyen, aki pártfogol. Most a hamis sáfár hamis volt, egy gazember volt. Olyan eszközöket használt, ami egy gazemberhez méltó eszköz. Nekünk nem ezt mondja az Isten, hogy gazemberhez méltó eszközökkel próbáljuk meg bebiztosítani magunkat, hanem keressünk menedéket Jézus Krisztusnál. Adjuk át az életünket Jézus Krisztusnak. Menjünk oda a Golgotai kereszthez. Térjünk meg, adjuk át az életük irányítását az Istennek. Higgyük el azt, hogy az Isten kegyelme Jézus Krisztus kereszt áldozata által mindenre lehetséges. Most még van erre időnk, aki eddig ezt nem tette meg, de szembesül ennek a tényével, hogy elkerülhetetlen az utolsó ítélet, most még, amíg van ideje, hozza meg ezt a döntést, menjen oda, és fogadja el az Isten kegyelmét. Tulajdonképpen, ha dióhéjba össze akarom foglalni, akkor ennek a példázatnak ez az üzenete. Tehát a sáfár nem az eszközök használata miatt kap dicséretet, hanem azért kap dicséretet, mert felismeri azt, hogy nagy a tét, az elszámolásnál a tét óriási, és hogy még tehet valamit a saját érdekében. És ha nem tesz semmit, ha csak ül ott tétlenül, akkor neki vége. Akkor nincs esélye. De ha bizonyos dolgokat meglép, akkor tud magának barátokat szerezni. És tulajdonképpen így fogalmaztam át ezt a példázatot, vagy hogy mit gondolhatott a sáfár magában, hogy hát bolond volnék elveszni, ha van lehetőségem a megmenekülésre. Hát nem. Bolond volnék ölbetett kézzel ülni, ha tehetek valamit azért, hogy majd valaki befogadjon engem a házába, amikor kidobtak a munkahelyemről. Bolond volnék elveszni, ha még van lehetőségem változtatni bármin is. És ez a szemlélet az, amit Jézus megdicsér. És ez a szemlélet az, amire ezen a mai vasárnapon az ige hallgatóknak ez az ige felhívhatja a figyelmét. Hogy bolond legyek elveszni, ha még van lehetőségem bármin is változtatni. És az a szomorú testvérek, és engem ez ütött nagyon szíven, amikor ezt az igét forgattam a szívemben, hogy hány ember fog elveszni, mert bolond. Mert nem tesz semmit annak érdekében, hogy legyen változás az életében. Pedig tudja, hogy lesz ítélet. Pedig tudja, hogy egyszer eljön a vég. Tudja, hogy nem megy tovább a földi élet az örökké valóságig itt, ebben a formában, ahogy. Hiszen szembesül ezzel. Bolond, mert hagyja, hogy elvesszen az élete. Mivel indul ez a példázat? Azzal, hogy a sáfárt bevádolják, és ekkor szembesül vele, hogy adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Na, engem ez a mondat nagyon szíven ütött. Hogy ekkor szembesül azzal, hogy lesz támadás. Most jött rá, hogy el kell majd számolnia azzal a vagyonnal, amit rábíztak. Hát ez nem volt természetes az első perctől kezdve a számára. Hát amikor felvették erre a munkára, amikor rábíztak egy csomó mindent, felelős beosztásba került, akkor nem volt természetes számára, hogy ő felelősséggel tartozik a rábízott dolgokért. Hogy ezzel el kell tudnia majd számolni, hogy mit tett vele meg hogy gazdálkodott vele. Bármilyen meglepő, úgy tűnik, mintha ő nem lett volna ennek tudatában. Olyan dolognak, aminek elvileg természetesnek kellett volna lennie a számára. úgy kezelte ezt a vagyont, amit kapott, mintha a sajátja lenne, és azt csinál vele, amit akar. De amikor elkezdett égni a lába alatt a talaj, és amikor szembesítették azzal, amit elvileg tudnia kellett volna, de úgy látszik nem tudott, hogy igenis van számadás, és el kell számolnod mindennel, akkor döbbent rá arra, hogy nincs kibúvó, és valamit tenni kell. És megállok itt egy pillanatra. Mert ugye ez a példázat, ez nem a vagyonkezelésről szól. Nem olyan értelemben a sáfárságról, hanem miről? Az Isten országáról, az utolsó ítéletről. Milyen döbbenetes az, hogy sokan élik úgy az életüket, mintha nem lenne számadása végén. Úgy élik meg a mindennapi életet, és talán éveket, évtizedeket az életükből, mintha nem lenne a végén elszámolás. Pedig, hát ez evidens, nem? Hogy számadással tartozom. Nem. Sokak számára nem evidens. De micsoda kegyelem az, hogy az Isten mindenkinek az életébe ad olyan eseményeket, amivel figyelmezteti és emlékezteti, hogy hát ha magadtól nincs annyi eszed, hogy tud, hogy el kell majd számolni mindennel, akkor jön egy olyan életesemény, amiből rá kell, hogy döbbenj, el kell, hogy fogadd, hogy nem vagy a magad ura, nem a tiéd az, ami rád van bízva, elszámolással tartozol az élet és halál urának, a mindenható Istennek, a világ teremtőjének. Mert lesz elszámolás. Milyen szomorú, és milyen érthetetlen az, hogy hány embernek van szüksége ilyen figyelmeztetőkre, ilyen megrendítő eseményekre. És amikor jönnek ezek a megrendítő események, mondjuk feje tetejére áll az életük egyik napról a másikra, vagy jön egy diagnózis, aminek következtében biztosan vagy lehetségesen egy halálos betegséggel kell szembenézniük, akkor mégsem tesznek semmit az égvilágon, hogy kapaszkodót találjanak az utána időkre. Hogy legyen hivatkozási alapjuk, akkor, amikor meg kell állniuk az Isten ítélő széke előtt. Nagyon mélyen megrendített engem, évekkel ezelőtt még korábbi gyülekezetemben voltam, és ott találkoztam egy olyan helyzettel, volt egy férfi, ott lakott nem messzire tőlem, tehát így jobban láttuk az ő életét, tönkrement a házassága, nem vált el, de már régen nem a családjával élt, menő munkája volt egyébként, és egy új kapcsolata lett, akivel együtt is élt, és közösen vásároltak olyan eszközöket, amik kellettek a munkájukhoz. És kiderült, hogy rákos ez a férfi. Ugye tudtuk, ott volt, mi próbáltuk egyébként, nem sikerült őt a gyülekezethez közel hívni, de tudta, fél évvel a halála előtt kiderült. És jó sokáig még döntési lehetősége meg szabadsága volt. És amikor meghalt, utána derült ki, hogy semmit az égvilágon nem rendezett a dolgaiból. És ment a cirkusz, hogy azok a gépek, eszközök, amiket közösen vásárolt egyébként a mostani párjával, élettársával, de jogilag ő ahhoz a családhoz tartozott, akiket már elhagyott, és akkor most kit mi illet meg akármi. És ami engem megdöbbentett ebben, és beszélgettük ott az akkori lelkész társammal, hogy lehet az, hogy valaki egészen biztosan tudja, hogy itt a vége. És a lelki dolgokba se lép, de nem csinál rendet maga után. Pontosan tudta, hogy milyen káoszt okoz azoknak, akiket ő fontosnak tartott vagy szeretett. És az ég egyet a világon semmit nem rendezett. És testvérek, ez a példa jutott nekem eszembe, sok évvel ezelőtti a példa, hogy hány ilyen ember van, és nem csak tárgyak rendezéséről, hanem amikor tényleg kiderül. Nem vettem eddig tudomást róla, hogy tenni kell valamit, hogy mi lesz velem, amikor elszámolok az Istennel. De jön egy olyan esemény, amikor már nem tudok nem tudomást venni róla, mert be fog következni, belátható időn belül, és nem csinál semmit. Nem keres kapaszkodót. Úgy csinál, mintha az egész nem lenne ott előtte bizonyos eseményként. Milyen szomorú az. És milyen jó az, amikor valaki legalább ilyenkor észhez tér. És úgy viselkedik, mint ez a hamis sáfár, hogy kihasználja a hátra lévő időt. Kihasználja, hogy keresi az Isten, hogy rendezi az életét, hogy leteszi a bűneit, hogy azt mondja, hogy én nem akarok elveszni. Én nem akarom, hogy az életem, ami most már látom, hogy milyen hiába valóságokkal, meg nyomorúságokkal volt terhet, ennyi legyen, és a pusztulásba menjen, hanem azt akarom, hogy megmeneküljek. Micsoda kegyelem az, amikor valaki egy ilyen helyzetben észhez tér, és bölcsen, okosan viselkedik. A Jézusi példázat ezt hangsúlyozza. Ha olyan bolond voltál, hogy eddig nem törődtél vele, akkor legalább most kapj észbe. Hiszen az az igazi bolond, aki tehetne magáért valamit, és nem teszi meg. A hamis sáfár okosan cselekedett, mert nem ült ölbetett kézzel, hanem próbált barátokat szerezni azzal a hamis mammonnal, ami még a rendelkezésére állt. Ez az egyik fontos dolog ebből az igéből. Aztán a másik, amit Isten most nagyon a szívemre helyezett, és ezt szeretném még a testvérekkel megosztani, amiben példa értékű a hamis sáfárnak a cselekedete, hogy reálisan látja a saját helyzetét. Teljesen reálisan látja a saját élethelyzetét. Mert azt mondja, kapálni nem bírok, koldulni szégyelek. Tehát tisztában van azzal, hogyha őt kirúgják ebből az állásából, amiben most benne van, akkor semmilyen megélhetési lehetősége nincsen. Mert ami elérhető lenne munka számára, vagy bevételi forrás, az egyikre alkalmatlan a fizikai erőnléte hiánya miatt, a másikhoz meg túl büszke, hogy abba beleálljon. Tehát, ha elveszíti ezt a munkáját, akkor tulajdonképpen neki az ég egyadta világon semmilyen lehetősége már nem marad. És azért lép most, mert tudja, hogy most még léphet, de utána már semmilyen lehetősége nem lesz. És testvérek, ez is egy olyan pont, aminek én azt gondolom, hogy nagyon komoly üzenete van számunkra, hogy reálisan látja-e az ember a saját helyzetét. És ezt föltehetem ezt a kérdést általában is, hogy a ma embere reálisan látja-e a saját helyzetét, meg föltehetem ezt személyesen is, hogy te testvérem és én reálisan látjuk-e a saját helyzetünket. Az a szomorú, hogy sokszor nem. Nem látjuk reálisan a helyzetünket. Nagyon sokan élnek tévhitben. Olyanok is, akik messze vannak az Istentől, de olyanok is, akik ott vannak a templomokban, és hallgatják az Isten igéjét. Hányan élnek tévhitben a saját helyzetükkel kapcsolatban? Hányan gondolják azt, hogy majd én megoldom, hogy valahogy majd csak lesz, hogy én jó ember vagyok, és ez majd elég lesz mindenre. Vagy hogy hát a végén úgyis majd mindenki üdvözül. Vagy a másik véglet, hogy én annyira igyekszem jó keresztény lenni, annyira igyekszem minden szabályt betartani, minden igét megtanulni a Bibliából, hogy észre sem veszem, hogy már igazából nem az Istenben bízom, hanem a saját kegyességemben, a saját hívő életemben. Hány ember él tévhitben, és nem látja reálisan a saját helyzetét, és azt a semmit, amire saját helyzetéből, erejéből adódóan képes. Milyen szomorú az, ha nem látom reálisan azt, hogy bűnös ember vagyok, és rászorulok az Isten kegyelmére. Milyen szomorú az, hogyha nem ismerem be azt, hogy nincsen saját igazságom, és engem csak Jézus tud megmenteni. És milyen szomorú az, hogyha a megtérésem után ugyan már nem az istentelenség, de az önigazság, az önigazultság bűnébe kerülök bele. Milyen szomorú az, ha nem látom reálisan a saját helyzetemet. A hamis sáfáros példázatnak ez is egy nagyon fontos üzenete, hogy aki nem látja reálisan a saját helyzetét, és nem ismeri be, hogy most még tehetek valamit, de utána már nem, az el fog veszni. Az okos ember tisztában van a korlátaival. Vajon a világosság fiai, így fogalmaz Jézus, vajon a világosság fiai miért nem viselkednek okos ember módjára? És ne legyen kétségünk. És ezzel szeretném zárni ezt a mai prédikációt, hogy Jézus nem a sáfár gazemberségét tekinti követendő példának, hiszen egészen konkrétan kimondja a példázat után, hogy aki hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek az igazit? A hamis és az igazi kincsekről beszél itt Jézus. A javak hamis és hűséges kezeléséről. És arról, hogy aki nem hitben van, hiszen a hűség az hitet is jelent, az a szó, amit szerepel a görögben, egyformán jelent hitet és hűséget. Aki hűséges a kicsiben, az fogja megkapni ajándékként a nagyot. De aki hűtlen, hitetlen a kicsiben, az nem fogja megkapni a nagyot. Hogyan éled az életedet? Milyen az állapotod? Milyen állapotban van a szíved? Hogy látod saját magadat? Kihasználod-e a rendelkezésedre álló időt, hogy belekapaszkodj, meggyökerezz, növekedj abban a Krisztusban, aki az egyedüli megoldás, aki az egyedüli út, aki által egyedül lehet örök életed, üdvösséged. Testvérek, nem tudhatjuk, hogy melyikünknek mennyi a rendelkezésre álló idő. És ez nem korfüggő. Sokszor azt gondolják sokan, hogy hát igen, ez az életkor szerint látom, hogy mennyi van még hátra. Sokszor nem. Nem tudhatom. Egyikünk sem tudhatja, hogy mennyi a rendelkezésemre álló idő. Használjam ki jól. Használjam ki jól, és engedjem azt, hogy az Isten valóban megmutassa a jelenlegi állapotomat, helyzetemet, hogy mennyire kevés az, amire önmagamtól képes vagyok. És engedjem azt, hogy erősítse bennem azt az akaratot, azt az igyekezetet, hogy én mindent megteszek azért, hogy az én Jézusomnak a kezébe belekapaszkodjak. Hogy az a kereszt, ami középen van a templomban, középen legyen, és középen maradjon az én szívemben és életemben. Mert ha ez így van, akkor a végén az Úr megdicsér engem, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Ez egy másik sáfáros példázatból van, de azt gondolom nagyon ideillik. Megdicsérhet-e minket a végén, ami Urunk? Imádkozzunk! Drága Uram, én köszönöm neked azt, hogy amikor most ezt a nehéz igét, ezt a példázatot hoztad elénk, ami olyan sokszor megállít és megdöbbent sokakat, akkor úgy hoztad elénk, hogy már tegnap is tudtunk vele foglalkozni, és most is ezen keresztül tanítottál bennünket. Uram, én arra kérlek téged, hogy te add, hogy valóban a te igédnek az üzenete egészen mélyen eljusson a mi szívünkbe, a mi életünkbe, hogy valóban megerősödjünk abban, hogy a legfontosabb az, hogy lássuk a mi mindenre alkalmatlanságunkat, azt, hogy mi mindent nem tudunk, és hogy nem tudjuk bebiztosítani magunknak a számadás utáni időt, de mégis tehetünk nagyon nagy dolgot, ha keresünk téged, ha átadjuk neked a szívünket, ha engedjük azt, hogy benned megmaradva te növeld a mi hitünket, a mi bizalmunkat, a mi reménységünket, ahogy énekeltük is az énekben, a szőlőtős énekben. Urunk, azért imádkozunk, hogy segíts minket, hogy a tieid lehessünk, és a tieid maradhassunk, és a hátralévő időnket bölcsen és okosan használjuk ki. Amen. Énekeljük a 283-as számú ének harmadik versét. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy most még az augusztus hátralévő részében a nyári rend érvényes a hétközi alkalmak tekintetében. Most az előttünk álló héten női kört fogunk tartani, tehát kedden 6 órakor szeretettel várjuk az asszonytestvéreket a kisházba. Ifit azt minden héten tartunk most már, tehát a fiatalokat pénteken 5 órakor szeretettel várjuk. És vasárnap pedig 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, és gyerekóra a kisházban. És a jövő hétnek még az a különlegessége, hogy augusztus 20-a lesz szerdán, ami a gyülekezetben hagyományosan nyírteleken a gyülekezeti csendes napnak a különleges alkalma. Most is lesz csendes nap, Ritzinger Péter lelkész lesz az ige hirdető, és az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből az a mondat lesz a mottója a napnak, hogy nem részegek ezek. Ugye a Szentlélek kiárad, hitre jutnak emberek, új életek születnek, gyülekezet születik, ez a történet lesz az alapja a szerdai alkalomnak. Szeretettel hívunk erre mindenkit, amit már biztosan tudok, hogy 2 autónyi jelentkező már van innen a kisvárdai részről. Ha valaki még szeretne jönni, akkor bátorítom a részvételre. Mindenképpen jó, hogyha jelezzük, mert akkor tudunk beszélni az átjutásról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, hogyha esetleg még valakihez nem jutott el, akkor bátran vigyünk magunkkal, illetve vigyünk másoknak is ajándékképpen, bizonyságtételekkel, hívogatással tudjuk így őket erősíteni. Bátorítom a testvéreket, hogy jelezzük, hogyha lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van igényünk, nagyon nagy szeretettel állok a testvérek rendelkezésére. Istentiszteleti fotók és hangfelvételek letölthetők a honlapunkról, a philadelphia.luterán.hu oldalról, a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. És az EKE alkalmakról, az ekealapítvány.hu oldalról, a biatorbágyi alkalmakról pedig a mbb.hu oldalról lehet tájékozódni, ezt is a testvéreknek a figyelmébe ajánlom. Isten áldása legyen a hirdetéseken, mindazon, ami elhangzott, amit tervezünk, vagy amit mi nem tervezünk, de Isten tervez számunkra, hadd legyen tényleg minden úgy a gyülekezetben és a személyes életünkben, hogy Isten kezenyomát és Isten áldását hordozza. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 439-es számú ének első versét. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád imádságunkban, akkor is, amikor kérések vannak előttünk, és akkor is, amikor tele van a szívünk hálával, vagy kérdéseink, útkereséseink vannak. Urunk, így jövünk most hozzád imádságban a testvérekkel együtt, amikor imádkozunk embertársainkért, azokért a testvéreinkért, a környezetünkben lévő ismerőseinkért, rokonainkért, illetve olyanokért is, akiket személyesen nem ismerünk, de tudunk róluk, akik betegek, szenvedés, testi vagy lelki fájdalom gyötri őket, kórházban vannak, vagy az időskorukból és az élethelyzetükből adódóan vannak nehéz helyzetben. Imádkozunk azokért az embertársainkért, akiknek megkötözött az élete. Olyan dolgok rabságában vannak, akár külső, akár belső dolgok, amelyek nem engedik azt, hogy normális, szabad életet élhessenek. Urunk, te vagy az egyetlen, aki képes vagy valódi szabadulást adni az embereknek, így imádkozunk most ezekért a testvéreinkért. De ugyanígy imádkozunk a családokért is, minden egyes családért, de különösen is hadd gondoljunk azokra a családokra, ahol nagy problémák vannak, mert a szülőknek, a férjnek és a feleségnek a házassága válságba került, és csatatér a családi otthon. Urunk, te képes vagy arra, hogy az embereket megváltoztasd, hogy az embereknek a szívére beszélj, hogy emlékeztesd az embereket arra, amiket már korábban megértettek, vagy ahogyan elindultak egy közös útra. Kérünk, Urunk, így ezekért a családokért és ezekért a házasságokért, hogy törd meg a gonosz erejét, törd meg a gyűlöletet és a szeretetlenséget, és add, hogy ezek az otthonok újra olyan helyek lehessenek, ahol mindenki a helyén van, és szépen tud növekedni és fejlődni. És Urunk, így imádkozunk a konfliktusokkal terhelt kapcsolatokért is, amelyek rendezetlenek, talán rendezhetetlenek is, úgy érezzük sokszor, hadd legyenek ezek is ott a te kezedben, és kérünk téged, hogy te adj ezekre is megoldást, te adj bölcsességet, te adj szeretetet, türelmet, megbocsátást ezekben a kapcsolatokban is. És így tesszük eléd szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, nem csak azokat, akik valamilyen nehézséggel küzdenek, hanem azokat is, akiknek rendezett az életük. Azokat is hozzuk eléd, akik hitben vannak, és ismernek, és keresnek téged, és azokat is, akik nem ismernek, hanem tőled távol akarják élni az életüket. Kérünk, Urunk, hogy Te szólítsd meg őket, és add, hogy mi is tudjunk bölcsen és szeretettel viszonyulni hozzájuk, és meglátni az alkalmas időt, amikor bizonyságot tehetünk rólad. Urunk, köszönjük neked azt is, hogy jöhetünk imádságban eléd, amikor a gyülekezetünkre gondolunk. Köszönjük neked azt, hogy tapasztalhatjuk és kérhetjük a te szent lelked jelenlétét és vezetését. Kérhetjük a tőled való tiszta látást, és kérhetjük azt, hogy te munkáld bennünk a képmutatás nélküli hitet. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk imádságban, és hálát adhatunk neked azokért az alkalmakért, amik az elmúlt időszakban voltak. A tegnapi kerti parti, a múltkori keresztelő, a hétközi alkalmak, amik megvalósulnak, a táborok, amikben részünk lehetett, és az a sokféle alkalom, amiben növekedhetünk, amiben előrébb juthatunk a hitben, az igéken keresztül is jobban megismerhetünk téged, mi magunk is, és sokan a különböző generációk tagjai közül. Urunk, így imádkozunk mindazokért, akik keresnek téged, akár úgy, hogy már itt vannak a mi környékünkön, a környezetünkben, talán foglalkozhatunk is már velük, vagy tudunk már egészen konkrétan utat mutatni neked, nekik hozzád, vagy még így konkrétan nincs velük kapcsolatunk, de már így bekerültek elénk, és már tudjuk őket hordozni imádságban. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy ilyen testvérek is szép számmal vannak körülöttünk és a környezetünkben. És imádkozunk, Urunk, gyermek és ifjúsági szolgálatunkért, azért, hogy te elkezdted megújítani a mi ifjúsági körünket, és kérünk téged, hogy a konfirmációi oktatást is te tartsd kézben, hogy el tudjuk majd indítani a kis csapatot, hogy tényleg mindenki, akinek szerintünk itt van a helye ebben a kis csapatban, valóban igen tudjon mondani, és támogatást kapjon otthonról is erre. És Urunk, imádkozunk hozzád a szolgálatokért és a szolgálókért. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy sokakat elhívtál már, megszólítottál különböző önkéntes szolgálatokban, vagy laikus szolgálatokban, vagy a misszióban. És ezek kétkezi dolgoktól kezdve az ige szolgálatokon át nagyon sokrétű szolgálatok. Urunk, köszönjük neked, hogy ezeket a testvéreinket eléd hozhatjuk, és kérhetjük, hogy te erősítsd őket. De kérünk téged azért is, hiszen nagy a te aratásod, és olyan sokan vannak körülöttünk, hogy te hívj el új szolgálókat, akik a te elhívásod alapján hittel és szeretettel, égő szívvel tudnak beleállni ezekbe a szolgálatokba. És Urunk, így imádkozunk a testvérekért, a nyírteleki és görögszállási testvérekért, a többi evangélikus gyülekezetnek a tagjaiért és vezetőiért, és a többi felekezetért, gyülekezetekért, egyházakért is. És azért, hogy Urunk, te adj ébredést és megújulást a te egyházadban, te tartsd a te kezedben azokat a döntéseket, választásokat, amelyek nagyon fontosak az egyház számára, és így külön hadd emeljük ki előtted, Urunk, imádságban az északi egyházkerületben a püspökválasztásnak a folyamatát, hogy valóban minden a te akaratod szerint történhessen, és olyan döntés születhessen a végén, hogy aki majd vezeti ezt az egyházkerületet, teljes szívvel, lélekkel a te akaratodba tudjon beleilleszkedni, és bölcsen a te szent lelkedtől teljesen tudjon szolgálni. És Urunk, így hozzuk eléd a különböző szolgálatokat is, helyeket és csoportokat, akik a te nevedet hirdetik, hogy amilyen alkalmak, csendeshetek, hétvégék vagy konferenciák, táborok vannak, valóban az emberek megújulását és megtérését szolgálhassák. És jövünk eléd imádságban, Urunk, amikor a világért imádkozunk, annyi minden tölt el bennünket aggodalommal, látva a körülöttünk lévő helyzetet, akár kicsiben, akár nagyban, katasztrófákat, háborúságot, nyomorúságot, hiányokat, felelőtlenséget tapasztalunk sokszor, és olyan tehetetlennek érezzük magunkat. Kérünk, Urunk, hogy Te adj megoldásokat, Te adj megújulásokat, Te adj helyreállásokat, de mindenképpen ezeket a helyzeteket is Te használd fel arra, hogy minél többen Téged tudjunk keresni, hozzá tudjunk kiáltani, és azt lássuk meg, hogy nem emberekben kell reménykednünk, hanem egyedül benned. Urunk, így hozzuk eléd mindazt, ami a szívünkön van, a tőled tanult imádságban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 439-es számú énekünket. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ez a heti igénk, és mennyire rímel az előző éneknek az utolsó két sora, ha visszalépünk egy diával. Én Jézusom, adj hű szívet, hogy legyek mindvégig híved. azt gondolom, hogy ez a fontos, akkor tudunk elszámolni az életünkkel, amiben az érték, ami örök élet szempontjából az nincs olyan súlyú, akkor tudunk elszámolni, ha hűségesek maradunk az Úrhoz, és tényleg az ő hívei vagyunk. Hát áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk! Köszönöm.